Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit a Budapesti Stúdióból az Idők Jelei című műsor mai adásában. A mikrofonnál a műsorvezető Hók Gyula. Egy szolgálati közlemény a műsor elejére. Hát bemerészkedtünk végre a stúdióba, tehát hosszú-hosszú szünet után újból élőadást tudunk készíteni önöknek, ami azt jelenti, hogy újból van mód arra, hogy bekapcsolódjanak a adás menetébe, és kérdéseikkel, észrevételeikkel, és ha kell, akkor igen, építő kritikájukkal is gazdagíthatják a műsor menetét. Ezt megtetik a következő telefonszámon, 061-es 374 0904-es, és a szokott két udvarias kérés a kedves hallgatókhoz, hogy egyfelől csak kifejezetten az adás témájához illeszkedő megkeresésekre használják az íróadás vonalát, és úgy sáfárkodjanak az idővel, hogy mások is szóhoz juthassanak. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm állandó beszélgető társamat, Sós Károly állandó diakónust.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
És hát azért is nagyon nagy szükség lesz rád, mert meglehetősen rázós témát választottunk a mai adás témájául. Tulajdonképpen tökéletesen illeszkedik az időkelé profiljához, hiszen tökéletesen közéleti, aktuális és keresztény szeme nagyon fontos. A téma pedig lenne az, hogy ugye egy egyházmegyés áldozó pap bejelentette, hogy kilép a papi szolgálatból, és idézőben új életet kezd. A nevét nem azért nem mondom, mintha titok volna, hiszen pont azért is választottuk témául, mert az interneten ugye nagy port vert föl a döntésével kapcsolatos mindenféle vélemény özön. Az, hogy a nevét nem mondom, az pusztán egyetlen egy oka van, hogy nem az ő személye van most a célkeretben, és nem az ő személye a fontos, hanem a jelenségről szeretnénk beszélni, amelyre több okunk is van. Most már nagyon hosszú évek óta megszokhattuk azt, hogy a egyház válsága, egyházon belüli botrányok, azok gyakorlatilag a mindenféle média felületeken szét spriccelnek a világ minden zugába, és hát hozzáállástól, vérmérséklettől függően ezeket hosszasan csócsálják. Másfelől azonban, ugye minden rosszban van valami jó, azért is foglalkozunk ilyen témákkal, mert mintha ugye az egyházon belüli megújulás részeként a világi hívek valahogy már jobban törnék a fejüket azon, hogy hát mi történik az egyházban, és ugye kezdjük elfogadni azt egyébként tényleg beszédes és való tényt, hogy az egyház az nem a papok dolga úgy önmagukban, és mi csak úgy nézzük kívülről, mint a moziban az adást. Az egyház azok mi vagyunk. Minket, világíveket pontosan ugyanannyira érint, ami az egyházban történik, mint magukat a papokat. Én ahogy figyeltem ennek a papi kilépésről szóló döntésnek az internet nyilvánossága előtt való megjelenését. Hát mondjuk lehetett borítékolni, hogy az atya kapott hideget, meleget, egyfelől sokan bátorították, hogy milyen bravúros döntés, és sok sikert kívántak neki. Volt, akik ugye egyenesen kiátkozták, és már előre leírták, hogy a pokol hanyadik bugyrában fog majd senyvedni. És nyilván az ember érzi, hogy egyik véglet sem igaz. És most pontosan azért is szólítalak meg téged, kedves Karcsi, mert hogy állandó diakónusként te pont azt a hét szerepet töltöd be, hogy egyfelől már felszentelt papi személy vagy, másfelől ugye világban élő vagy, így pontosan át tudod hidalni esetleg azt a távolságot, ami így az egyes személy között van. Amikor te ezt a hírt meghallottad, illetőleg ugye tájékozottál, hogy benned mi volt az első vélemény, ami így, vagy az első reakció, ami eszedbe jutott?
Hát akkor köszöntöm még egyszer a kedves hallgatókat. Azt mondom, hogy nem volnék őszinte, azt mondám, hogy nem lepett meg, de nem lepett meg olyan nagyon. Részben ismerve a szemét is, ismerve az egyházunk belső világát is, és megismerve azt a levelet, amelyet ő írt a paptestvéreinek, nekünk állandó diakonusoknak, és a kedves testvéreknek, a híveknek. Valamit talán bevezetésként mondanék ehhez a kilép, nem lép, hova lép, stb. Mert itt azért a egyházi közgondolkodás, nevezzük így, is meghatározzák dolgok, és szerintem az a jó, hogyha valahogy a fogalommal, meg ezekkel a dolgokkal tisztában vagyunk. Hát ugye a cölibátus kifejezés, vagy fogalom, az a latin celibátus szóból származik, és szó szerint azt jelenti, hogy házasulatlan állapot, akaratlagos nőtlenség, szexuális önmegtartóztatás állapota, és ez szűkebb értelemben azzal a célzattal teszi az adott személy vallási fogadalomként. Nem csak a katolikus egyházban találkozunk ezzel, hanem találkozunk az ortodox, tehát a keleti keresztényeknél is, de találkozunk más vallásokban is, például a buddhizmusban, a dzsainizmusban, a hinduizmusban, sőt még az iszlámban is. Amikor kicsit készültem a műsorra, akkor engem is például ez meglepett. A története pedig, hát az is rendkívül érdekes, mert ugye azt hiszem, hogy sokakat a hívek, paptestvérek körében is talán az befolyásol, hogy hát mi beleszülettünk egy egyházi struktúrába, egy kialakult fegyelmi rendbe, amelyet ugye az egyházjog szabályoz, és kevéssé ismerjük ilyen szempontból az egyházunk történetét, az elmúlt 2000 esztendőt, ami rendkívül izgalmas ebben a vonatkozásban. Talán ott kezdeném, hogy az Ószövetségi Szentírás két helyen említi kifejezetten az Ószövetségi Papsággal kapcsolatban, Sámuel első könyvének 21. fejezetének 5. verse, valamint a Leviták könyvének 21. fejezetének 6. és 7. verse. Ugye az Ószövetségben az áldozatot bemutató papok, amikor szolgáltak a jeruzsálemi templomban, akkor abban az időben nem éltek házas életet, bár házas emberek voltak, de abban a 1-2-3 hónapban ilyen rotációban szolgáltak, akkor nem éltek szexuális kapcsolatban, mondván, hogy ugye a szexualitást az tisztátalan dolognak tartották. Na most az Új Szövetségben, hát az evangéliumokban semmit nem találunk erről, Jézus erről semmit nem beszélt. Az egész jézusi tanításból bonthatunk ki valamit. Pál apostolnál találunk az első korintusi levél 7. fejezet első verse, aztán a 7. vers és a 27. versben ezzel kapcsolatban egy-egy mondatot, és a Jelenések könyvének a 14. fejezet 4. versében. Ha megnézzük Jézus gyakorlatát, akkor az a 12, akit ő egybegyűltött és meghívott végülis aztán arra a 3 éves körülötte levő tanítói útra, hát a 12-ből egyet leszámítva mindenki házas volt, sőt, egynek még az anyósát is említi a Szentírás, nevezetesen Péter apostolt, ugye Jézus gyógyítja meg az anyósát, és hát azt is mondhatom, hogy az első pápa az családos volt, mert erre a egyszerű halászemberre rámerte bízni az egyházat, amelyik azóta is a sziklán áll. Tehát ezek, na most azt követően az első századtól kezdve kezd tulajdonképpen valamiképpen a papság, vagy a hát pontosabban akkor így mondom, a diakonus, a pap és a püspök szentelése összekapcsolódni a nőtlenséggel. Az első században még alig-alig találkozunk ezzel. Hát abban az időben, tehát Jézus korában ugye a kumráni közösség, ahol voltak, akik cselepszként éltek, sokan ezt a szerzők közül a szerzetesség elő futárának idézőjelbe gondolják. A Jézus körül lévő tanítványok közül, ahogy ezt említettem, János apostol az, aki nem házasként élt, és aztán később Szent Pál.
Na bocsánat, ne felejtsd oda, csak abból a szempontból viszonylag egyszerű a dolog, hogy látván a görög-katolikus kedves házas paptestvéreket, meg az ő ugye minden tekintetben római katolikusokkal egyenértékű szolgálatát, ugye az önmagában az, hogy aki házas, ugye az nem botránykő, sőt, hát ugye a szentségi házasság az, ebbe sajnos mi sokszor világívek nem gondolunk bele, hogy az ugyanúgy szentség, mint mondjuk a bérmálás, vagy az egyházi rend. Tehát amikor én egyházi házasságot kötök, akkor ugyanúgy azt mondom ezzel, hogy az egy olyan Istentől való dolog, és az én szent élethivatásom, mint ahogy mondjuk az áldozó papnak a saját papsága. Tehát a szentségi jelleggel önmagában nem összeférhetetlen. Ha így volna, ugye akkor a görög katolikus testvérekkel nem lennénk
teljesen. Igen, hát ugye ez egy egyházfegyelmi intézkedés, amelyik a korai egyházban alakult ki, és most nagyokat lépkedve, a keleti egyházban tulajdonképpen a kezdeti időktől fogva szubdiakonussá, diakonussá, pappá, tehát a presbiter, és püspök, kezdeti időben még a püspök is házas volt. Ugye Pál apostol Timóteushoz írt levelében olvassuk, hogy a diakonus, a pap és a püspök egyszer nősült legyen, ami azt jelenti, hogy mielőtt megtért, egy házassága volt csak. Tehát nem az, hogy a megtérése után
meg
voltak házasságai. Ha pedig aztán a később időszakot nézzük, akkor ugye a korai szerzetesség, az egyiptomi szerzetesség megjelenésével az első század végén kezd eszménnyé válni, hogy hát aki Krisztus szolgálja, hirdeti, aki a legszentebb áldozatot bemutatja, az akkor tudja ezt megtenni, ha a családról vagy a házasságról is lemond. És így kezd kialakulni, ugye Origenész és Tertullianus a harmadik században ezt már kifejezetten ajánlja, sőt megfelelőbbnek tartja a pap számára, mint az, hogy házas. Na most, ha tovább megyünk, akkor nagyjából a negyedik századra kezd kialakulni az a szabály, hogy a házas férfi pappá szentelhető, addig sok különböző helyi egyházakban különböző gyakorlatok voltak, és ugye a nyugati egyházban aztán az elvirai zsinat az Hispániában, tehát a mai Spanyolországban, ahol tulajdonképpen kötelezővé teszik a klerikusok számára mint egy előfeltételként a szentelődéshez, tehát a diakonus, pap és püspök szentelődéshez. Igen.
Szerintem ugorjunk egy picit át most a jelen időbe, és nézzük meg azt, hogy valaki hoz egy ilyen döntést. Ugye azt talán azért többen tudják, hogy a papá szentelés ugye az olyan, mint a keresztség, a bérmás vagy a kánoni házasság, hogy az egy eltörölhetetlen jegyet hoz létre. Azt nem lehet visszacsinálni.
Így van.
Tehát ugye akárhogy is döntött az atya, ő nem mondhatja azt, hogy innentől nem vagyok pap. A szónak abban a tiszta értelme, hogy nem leszek nem felszentelt személy, nem avanzsálok vissza egyszerű világi hívővé. Ugyanakkor viszont ugye nem gyakorolhatom a papi funkcióimat, tehát nem lehetek tovább mondjuk ugyanúgy lelkipásztor a kedves híveknek, mint eddig, hiszen ugye a döntésem azzal járt, hogy ezeket nem végezhetem. Akkor milyen az ő állapota? Tehát ő most egy egyszerű hívőként érhet tovább, vagy ki van rekesztve az egyházból, vagy hol az ő helye most?
Hát ugye a hatályos kánonjog szerint, vagy a szabályok szerint, amelyet egyébként a II. Vatikáni zsinat is megerősítette, ahol erről nagyon komoly vita volt az atyák között, a püspökök között, és kevés szavazattal maradt az a szabályrendszer, amit mi ismerünk, tehát a cölibátus a pap számára. Hát ő addig a pillanatig, ameddig házasságot nem köt, addig kánonjogilag pap, ha csak nem kérte a laicizálását. Mert ugye itt egy jogi ügyről van szó, egy egyházjogi ügyről van szó, nem szentségi ügyről van szó. Az, mikor őt a papá szentelték, az letörölhetetlenül vele van mindig.
Mint ahogy én sem mondhatom azt, hogy holnaptól nem szerették házas lenni.
Pontosan így van, így van. Ugye, na most mivel házassági akadály a pappá szenteltség állapota, vagy a klerikusi állapot mondjuk inkább így, ezért ilyenkor az apostoli szentszék felszokta menteni, hát ez egy x ideig tartó folyamat, ugye a megyés püspök elküldi a illetékes kongregációnak, a papai kongregációnak, és akkor megvizsgálják az ügyet, és aztán általában meg szokták adni a felmentést.
De az sem jelenti azt, hogy ő nem lesz többé pap.
Onnantól kezdve ő laikus állapotban van az egyházban, de a szentség az megmarad. A kettő az nincs összefüggésbe egymással. Ez az, amit nehéz talán sokaknak megérteni, hogy itten nem arról van szó, hogy hát egy dogmát sértett meg, mert ugye akkor nem lehetne mit csinálni, hanem arról van szó, hogy van egy egyházjogi érvényes szabály, alól ezzel a döntésével tulajdonképpen szeretne ezzel a felmentést kapni.
Most egy nagyon provokatív kérdést fogok föltenni. Ha így áll ez a dolog, hogy ugye magát a felszentelt mi volt, tehát nem tudja elveszíteni, mert az egy eltörölhetetlen bélyeg. Ugyanakkor viszont az egyházjogi állapota így módon előbb-utóbb
rendezhető. Igen.
Most akkor az ő jövőbeni állapotára mi az igaz, hogy hát ott hagyta hivatását, és ezért az Úristen keservesen lesújt rá, és valamilyen módon agyon csapja, vagy azt mondja, hogy hát eddig így szolgáltál engem, de lehetsz nekem nagyon jó szolgám, ugye, ha úgy teszik, más egyenruhában, más körülmények között, és küldhetlek én téged apostolnak, mondjuk akár egy gyárüzemnek a közösségébe is, vagy egy gimnáziumnak a tanári karába is elküldhetlek, vagy hát nagyon sokféle ugye, lehetőség van, ahol te tudsz szolgálni, tudsz ott a bajba jutott embereken akár így lelki támaszal is segíteni. Tehát, hogy szerintem nagyon fontos, hogy mi hívek, akik ugye szeretnénk így az egyház rendes tagjai lenni, és érezzük azt, hogy hát valószínűleg akkor sem jó után, hogyha lelkesen tapsikolunk az ilyen pályahagyásoknak, de ugyanakkor nyilván nem arról van szó, hogy most akkor, ha valaki ilyen döntést hozott, akkor őt a jóisten leírta egy életre.
Egészen biztos, hogy nem.
És erről beszéljünk, hogy hát most akkor igen, mi jön ezután?
Tehát én azt gondolom, hogy először is, hogy a konkrét esetben is, meg általában is, hiszen ez a konkrét eseten kívül talán az idei esztendőben Magyarországon is, szerte a nagyvilágban jó néhány ilyen van. X számú, mondjuk így, és minden évben X számú van. Nem a Jóistent hagyta ott, nem az egyházat hagyta őt, hát ő továbbra is.
Nem is vált hitetlenné.
Így van, pontosan, hanem az életállapotban történik a változás. Tehát ilyen értelemben ő nagyon-nagyon jól és hitelesen szolgálhatja valamilyen más foglalkozási területen az Úristent. Én azt gondolom, hogy ez egy becsületes lépés. Mert hogyha ugye a személyiségünk az különböző, és akkor, amikor ő talán fiatalemberként lelkesedve ebbe az irányba indult el, hogy én pap leszek, akkor hát lehet egy későbben érő tip személyiség, ami egyébként manapság rendkívül gyakori, mert ugye a biológiai érettség és a személyi érettség ollója nagyon szétnyílt, és ennek következtében hát nyilván egy idő után kezdte érezni azt, vagy meg kezdte látni azt, hogy mégsem ez az én utam. Egészen biztos vagyok abban, mert nyilván van az ilyen döntéseket, mindenki megkínlódja. Tehát ez nem igaz, hogy nem mindenki megkínlódja. És,
és minél lelkiismeretesebb egyébként, annál többet rágódik rajta, mert nem akar
hát
könnyelmű döntést hozni.
Botrányt, felelőtlenül dönteni, stb. És azt gondolom, hogy meg is imádkozza kellő módon. Tehát merem azt gondolni, hogy ez egy bensőleg végig gondolt, végig imádkozott felelős döntés. Talán lehet, hogy az életében az első igazán felelős döntés, ezt nem tudom, csak ismerve mondjuk más személyeket, akik hasonló mentek keresztül, ez alapján bátorkodom ezt így mondani. Ugyanis azért mondtam, hogy becsületes döntés, mert ha már itt erről a témáról beszélünk, azért azt mi is tudjuk, ahogy ez az egyház történelem folyamán mindig is jelen volt, hogy hát vannak, akik viszont nem ezt az utat választják, hanem kettős életet élnek. Na most...
Arról viszont beszélt az Úr Jézus, mert szó szerint azt mondta, hogy minden önmagával meghasonlott ország elpusztul.
Erről van szó. Erről van szó. Tehát mivel... Ugye itt nem arról van szó, hogy egy hittani, tehát az isteni kilatkoztatásnak egy darabját vonta kétségbe, hanem csak egy emberek alkotás, egy jogi dologról. Ez ugye nem azt jelenti, hogy akkor most ő ilyen értelemben súlyos bűnt követett el, bűnös állapotban élne, stb. Bűnös állapotban azok vannak, akik nem ezt az utat választják papként, hanem valami más.
Két kulacsos.
Így is mondta, igen. Na most ráadásul én azt is gondolom, hogy minden olyan, minden őszinte és egyházi rendezettségű életalakításnak örülni kell. Mert hát ő most is végsősorban az, hogy ezt meglépte, ezzel az egyházához ragaszkodik, hiszen a püspökhöz fordult, a Szent Székhez fordul, hogy helyezzék őt vissza a laikus állapotba. Ugye? Tehát én azt gondolom, hogy ez teljesen ilyen szempontból egy becsületes dolog. Még annyit mondanék hozzá, hogy én személyesen úgy gondolom, hogy lehet... a cölibátus életformájában is teljes életet élni, ha valaki ott megtalálja elsősorban önmagát, meg az Istennel való kapcsolatát, és ezt mentálisan jól bírja. És lehet más életállapotban is ugyanígy.
Egyébként most hadd hozzak talán egy kicsit profánabb példát erre, hogy mennyire a sokszínűség jól működik. Nézzük meg a munkavilágát. A legtöbb ember ugye az arra van teremtve, hogy megtalálja a munkavilágában is a maga a kisebb nagy közösséget, hogy bemenjen a gyárba, ahol kollektíva vagy, bemenjen az irodába, és ott a ilyen vagy olyan osztályhoz tartozó munkáit ellássa. Ugye aztán a vezetők meg különösen, ugye akiknek kisebb-nagyobb csoportokat vezetni kell. De hát még egy autószerű műhelyben is, ugye megvannak a munkafázisok, hogy ki mit csinál, ki a kárfelvevő, ki a lakatos, stb. Mégis, ugye vannak olyan foglalkozások, amik a jellegüknél fogva, ugye a magányt igénylik. Ugye ilyenek általában ugye az írók, költők, zenezek, szobrászok, grafikusok, ugye, tehát, és az nem azt jelenti, hogy akkor ők most... hogy mondjam, élettől elidegenedett emberektől megundorodott valakik lennének, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy az a fajta tevékenység, amit ők végeznek, ahhoz kell az a fajta, ha úgy tetszik, áldott magány, amikor kettesben vannak az Úristennel, és annak az eredménye egy szép, mások számára hasznos dolog lesz. Tehát kicsit ez is, hogy ki kell izzadni, hogy igen, hogy hol valami helyünk ebben a nagy pixisben.
Ugye, tehát hát az egyház gyakorlata is ebben a vonatkozásban. Ugye vannak házas diakónusok a római egyházban is, tehát a nyugati egyházban, ahol egyébként ez a papszenteléshez kötelező a cölibátus. a keleti katolikusok, akik ugye velünk egy-egy házban vannak, csak a keleti liturgiát követik, meg a keleti egyházfegyelmet követik, ott pedig a diakonusok és a papoknak, a pappá szintén házas férfiakat szentelnek. Az ortodox egyházban úgy szintén ez a gyakorlat, csak a püspöknek kell cölepsznek lenni, ezért általában a szerzetesek közül választják ki. Tehát azt azért fontos látnunk, hogy a szerzetesség életállapota és ez a papi cölibátus, ez nem, még ha formailag ugyanaz is, de nem ugyanaz. Ugye a szerzetes mögött van egy közösség, ezért a szerzetes az nem él magányban, egy pillanatra se. Most ezt jó értelemben mondom, van a közösségen belül egy belső intimitás, és amire mindenkinek szüksége van. Egymásról való gondoskodás.
Közös étkezés, közös zsolozsmázás.
Lelkileg is, mentálisan is, ha baja van, stb. Na most a cölibátusban élő papnál ez azért, ha ő nem erre termett, vagy nem így ilyen az ő karaktere, habitusa, akkor hát bizony, különösen a mai világban, amikor egy plébános van egy plébánián, hát
akkor... Vagy ötön, vagy haton, sajnos.
Nem. Hazamegy a filiából, este kinyitja az ajtót, és ott nincs senki. Na most ez azért torzíthatja az embernek a személyiségét, a lelkét, akármennyire is egy imádkozó, mélyen hívő szeméről van szó, akinek nagyon mély lehet a Krisztusra kapcsolata, de az emberségünket nem tudjuk levetni.
Igen, érdekes, hogy pont ennek nyomán, én ahogy így utánolvasgattam egy kicsit, ha jól láttam a híreket, akkor mind a Kaposvár, mind a Váci Egyházmegyében ugye indultak törekvések arra, hogy együtt élő papi közösségek legyenek. Tehát kicsit, ha úgy tetszik, most értsük jól, legyen egy szolgáltatási központ mondjuk egy nagyobbacska városban, és akkor a környező településeket ellátják onnan, hát most már van autó, könnyebben el lehet ér, de úgy, hogy a mindennapos együttélést még ők is, mint egyházmegyei és papok, közösségben élik meg.
Igen, hát ugye azért egyrészt amikor az Úristen megteremtett bennünket, akkor közösségi lénynek teremtett, ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy hát Jézus is közösséget épített a 12-vel.
Meg a tanítványokat kettesével küldte el.
Így van. És hát ebben azért nem csak bölcspedagógia van, hanem ettől még azt hiszem, hogy sokkal mélyebb dolgok is. Ugye vigyáznak egymásra.
Alkalmazkodni kell a
másikhoz. Segíteni kell a másikon. Kicsit egymás önzését is nyesegetjük.
Igen.
Talán akkor a szeretetünk növekszik. Szóval ezek mind olyan dolgok, amelyek egyébként az Istenhez való kapcsolódás szempontjából, meg az életünk teljessége szempontjából fontosak.
Ugye még a szentjavatási perekben is van egy olyan egyházi képviselő, akinek az a neve, hogy az ördög ügyvédje.
Igen.
És ugye neki mindig kontrázni kell, azt kell keresnie, ugye, hogy mibe tud belekötni, ugye, hogy nehogy olyas valakit szentjavassanak, akit nem kéne. Ugye, tehát az ördög ügyvédje az nagyon is fontos feladatot tölt be, ő az opponens. Ugye, és most hát így az ördög ügyvédjével hadd avanzsáljak, és hadd tegyen fel azt a szándékoltan provokatív kérdés, hogyha ez így áll, és ilyen könnyen meg tudom magyarázni, akkor ugye én, mint házas ember, aki ugyanúgy egy végleges és visszavonhatatlan elköteleződést ígértem akkor, amikor házasságot kötöttem, tehát én nem tudom visszacsinálni a saját házasságomat, hogy akkor az adásban eddig elhangzottak azok, nem kísérthetnek meg engem úgy, hogy most én természetesen nem a saját személyemben beszélek, Isten mencs, de hogy nem bátoríthatják föl arra a hűtlenkedni akarókat, hogy akkor fogom magam, kiugrok ebből a házasságból, és majd megmagyarázom, hogy ez az életállapotom eddig tartott, és akkor én most máshol, máshogyan újra kezdhetem az életemet, és hát attól én még hívő ember vagyok. Tehát magyarul nem tudjuk-e túl könnyelműre venni az ígéreteinket, vagy a döntéseinknek a súlyától nem menekülünk el túlságosan. Tehát hogy mennyire kell, úgymond, akkor komolyan venni a döntéseinket, meg az elköteleződésünket? Hát,
én azt mondom, hogy komolyan kell venni a döntéseinket, de a felelősségünk az a személyi érettségünknek megfelelő. Tehát én x évesen hiába gondolom azt, hogy ez mondjuk 30 évesen, hogy és veszem komolyan azt az adott döntésemet, hogyha a személyi érettségem az meg 20 éves, mint ahogy erre rengeteg példát látunk. Ami a házassággal kapcsolatban, amit említettél, hát az első mondatom az az, hogy de hát sajnos a kísértés az itt van. Ez a, na most az, aminek hát nyilvánvalóan ellen kell állni, vagy meg kell próbálni ellenállni. És az nyilvánvalóan nem egy könnyű dolog. Ami a különbség, hogy hát ugye amikor valaki házasságot köt, szentségi házasságot köt, ez fontos hangsúlyozni, szentségi házasságot köt, akkor mivel itt a szentségi házasságnak a gyökerei a természeti törvényben vannak, és ugye olvassuk, hogy kezdetben hogyan volt, ennek következtében az valóban felbonthatatlan. Itt, amikor egy pap úgymond pályát módosít, akkor ő nem a szentséget akarja, bocsánat, a pesti kifejezését lerúgni magáról.
Mert azt tudja, hogy nem is rúghatja, meg talán nem is akarja.
Nem is akarja. Tehát ő azt mondja, hogy csak az állapotom, tehát az élethelyzetem lenne más. És ugye ezt jogosan mondja, mert az egész egyház gyakorlata az vegyes. Most, hogyha a keleti egyházat néz, még a nyugati egyház is vegyes bizonyos értelemben. Hát ugye végső soron az 16. Benedek pápa ugye vett át anglikán lelkészeket, akik hát családházas emberek voltak.
Sőt, volt külön pápai rendelkezés, ami ugye az anglikánok visszatérését szabályozta.
Így van, és azok mind megmaradtak lelkészként, mármint hogy, és tovább a házasságukban. Tehát ilyen szempontból nem lehet teljesen párhuzamot vonni. Na most, ami viszont a felelősséget illeti, mert azért ez egy fontos dolog, hát nyilvánvaló, hogy házasság esetében is hát felelős döntést hoz az, aki házasságot köt. De hát azt azért megint csak tudjuk, hogy házasságok futnak zátonyra, van amelyikről már néhány hónap után bebizonyosodik, hogy jaj, én aztán ezt biztos nem akartam. Az ember hajlamos arra, pontosan a személyi életlenség miatt, hogy nagy hevületben olyasmire is igent mondjon, amire nek a maga egzisztenciális súlyát nem érti. Hát vannak házassági felülvizsgálatok, és amelyekről aztán világosan bizonyítják, hogy ez a házasság nem volt házasság, még akkor is együtt laktak, nem tudom, 5 vagy 10 vagy akárhány esztendőt. De összességében azt kell mondani, hogy nyilvánvalóan azért itt két más dologról van szó. A felelősség az, én azt gondolom, hogy az emberben hát egy folyamat, hogy az kialakuljon és megérjen.
És azért tegyük hozzá, akármennyire is igyekszünk, amíg soha nem vagyunk készen.
Így van, így van. És ugye itt azért beszélni kell arról is, hogy az adott személynek a mentális állapota. Tehát erről keveset szoktunk mi beszélni, de valójában ez ténylegesen így van. Pedig, hát ez a világ, meg ez a korszak, ami bennünket körülvesz, itt bizony rengeteg ember van, aki mentálisan sérült, nem is tudja saját magáról. Jelentkezik kispapnak, ragyogóan tanul, lelkes, egy jó vallásos fiú, stb. És lehet, hogy mégis mentálisan sérült. És ezek csak később jönnek ki, ezek a dolgok. Tehát ezért én azt gondolom, hogy amikor egy ilyen esetről hallunk, pályamódosításról hallunk.
Akkor csak óvatosan az ítélkezéssel.
Így van, ne is nagyon ítélkezzünk, hanem inkább imádkozzunk az illető személyért, hogy a Szentlélek megvilágosító kegyelme segítse őt. Hát emlékozott döntésének a következményeiben is, és a következő napjaiban, életében is.
Én azt gondolom, hogy mert lassan a műsoridőnk végéhez járunk, úgy próbálom magamban így leszűrni, hogy milyen összegzés lehetne adni az elhangzottak. Azért nagyon örülök ennek, hogy beszéltünk róla, mert egy meglehetősen kibeszéletlen területe az egyháznak ez, és ezért nagyon jó volt hallani így, úgymond hiteles első kézből erre vonatkozó információkat. És az élem másik oldal pedig az, és az talán már egyformán érint ugye világíveket, meg klerikusokat egyaránt, hogy ugye mindannyian törekszünk, és törekednünk is kell a tökéletességre. De tessenek belegondolni, hogy az egyház azt mondja, hogy ha te komolyan törekszel az életszentségre, akkor havonta tessék szentgyónáshoz járulni. Ugye pedig a maguk emberjesről azt mondanak, hogy hát akkor vagyok jól, nem is kell arra felmennem, hát velem mindig minden rendben van. Ugye? De az egyház tudja, hogy hát ilyen úgy sincs.
Persze.
Ezért tessék karbantartani, tessék néha takarítani, és akkor leszel jól.
Még annyit szeretnék mondani, egy kicsit a jövő felé tekintve, hogy hát ugye ezt a témát a másik vatikáni zsinat óta állandóan feszegetik, papok, püspökök, hívek egymás között, hogy akkor most milyen változtatás legyen, hogy legyen, mint legyen. Érdemes megfigyelni a Szentatyának, Ferenc pápának a gyakorlatát, hiszen egy jó másfél évvel ezelőtt ugye Amazóniából pont az ügyben fordultak hozzá, hogy engedélyezze házas férfiak pappá szentését, mert 1000 kilométerre sehol semmi, és szentmisét egy évben jó egyszer látnak. És ugye akkor rögtön kezdték a pápát támadni. Nem azt mondta, hogy most akkor jó, az egész egyházban változtatunk, hanem odaívta őket Rómába, ott volt ugye a szinódus, stb., majd azzal hazaküldtek, hogy jó, akkor dolgozzátok ki, hogy ezt ti hogyan akarjátok. Mert hogy, és ez ebben az értelemben érdemes egyház, szóval az ősegyház gyakorlatát figyelni, hogy azért a helyi egyházakban eltérő gyakorlatok voltak, és ami az egyik helyen működhetett, mert úgy szükség volt, az a másik helyen nem volt feltétlenül szükséges, tehát én azt gondolom, hogy valamiképpen azért ebbe az irányba fog majd mozogni a mi szeretett anyaszent egyházunk.
Kedves hallgatni, ennyi fért mai adásunkban, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Szokták mondani, hogy egy 200 oldalas könyvből, hogyha egyetlen egy olyan mondat vagy bekezdés megragadta az ember figyelmét, ami tovább dolgozik benne, és tovább hajtja, inspirálja, akkor azt a könyvet már érdemes volt elolvasni. Hát ha ebből a 40 percből akár csak egy gondolatmorzsa is hozzásegítette a kedves hallgatókat, vagy ahhoz, hogy jobban megértsék a másik embert, hogy kevésbé ítélkezzenek a másik emberről, de ugyanakkor tisztában lássák azt, hogy az ember igenis keresse a maga helyét az egyházban, és ahhoz ragaszkodjék, ahhoz a helyhez, amit az Isten megálmodott neki. Hát, ha egy pici löketet ezt tudtunk adni, akkor ez a mai műsor már nem volt hiába. Én nagyon megköszönöm Sós Károly állandó diakonusnak, hogy részt vett a mai adásban, a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet. Nem marad más hátra, mint hogy műsorunk állandó mottójával, Mindszenty Bíboros úr örökbecsű szavaival búcsúzza meg képpen. Egy nemzet felemelkedése mindig a mai napon kezdődik. A fásultakban is van parázs a hamu alatt, csak a tűzre várnak. Isten így teremtett bennünket, embereket. A jó és szép meg igaz utáni vágyat nem lehet kioltani az ember szívében, lelkében. Ez erősebb tény, mint a reménytelenség és a csüggedés. Ez utóbbiak futólagosak, a remény és a bizalom elsődleges polgárai az emberi szívnek. Ezzel az oltatatlan reménnyel és bizalommal köszön el
Sós Károly
és Hók Gyula. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
mint a jégverés. Nyárván, de a kávém is kész lett.
Jelei. Közéleti aktualitások keresztény szemmel.